Fél óra. Fenntartható? Remélem, hogy igen. Az önfigyelme fenntartható a következő fél órában. A zöld mellett a fenntarthatóság témájának sokféle színét, oldalát, hangját mutatjuk meg a Corvinus Egyetemi Könyvtár podcast sorozatában. Sipos Júlia vagyok. Vendégünk itt a Gellért Campuson Flajsz Ágoston, a Planet Energy Kft. Alapító tulajdonos és ügyvezetője. A közreműködésetekkel megvalósuló energetikai fejlesztések között sok ismert országosan, és ezek között prominens épületek is találhatóak, és most is itt vagyunk egy ilyen prominens épületben, mégpedig a Corvinus Egyetem Gellért Campusának épületében. Ez jelenleg Magyarország legfenntarthatóbb oktatási épületének minősül, díjat is nyertetek. Tavaly évvégén mikor volt ez?
Hát két díjat is elnyert a beruházás. Tavaly szeptemberben a portfóliónak van egy ilyen zöld díja, a Green Awards-nak hívják, és ebben az év zöld beruházásának választották ezt a fejlesztést. Ez a díj, ez több zöld díjat ad ki, tehát az év zöld innovációja, az év zöld vállalata, az év zöld ez az amaz, és az év zöld beruházásában ez a projekt lett a legzöldebb fejlesztés, és ezt követően egy-két hónappal pedig az EVOS-nak van egy építészeti nívó díja, amit már 35 éve működik egyébként az EVOS, és ez a legnagyobb presztízsű építőipari kivitelezői díj. Ebben pedig idén először létrehoztak egy olyan külön kategóriát, tehát ebben is sokféle kategória van, amiben díjazzák a Magyarországon megvalósult építőipari kivitelezéseket, és eddig soha nem volt ilyen díj, de az idén létrehoztak egy olyan díjat, hogy zöld építmény díj, és idén szintén ez a beruházás nyert el az év zöld építménye építészeti nívó külön díjat, ami a legnagyobb presztízsű építőipari külön díj Magyarországon.
És hát persze ezekről értesülhettünk is, hát nyilván szakmai felületeken, az Oktogon és nyilván egyéb építészfórum vagy egyéb felületeken, de hát persze az egyetem honlapján is, meg hát az úgynevezett mainstream médiában is hallottunk erről. Engem érdekel, hogy milyen gyakran jársz erre, vagy kell lejönnöd még hivatalból, mert hát én tudom, hogy például Zoboki Gábor a Műpában majdnem minden este ott van, de nem csak akkor, amikor koncerteken ül, hanem csak úgy napközben is bejárja az épületet. Szóval neked van-e ilyen kötődésed ehhez a Gellért Campushoz?
Hát sokszor kellett jönni. Ugye ez a fejlesztés önmagában kb. 4 évig tartott. Nem a kivitelezési része, hanem tehát onnantól, hogy megszületett a döntés, hogy ez az épület, kampuszépület legyen felújítva. Az, ha jól emlékszem, 2020-ban volt már, és akkor kezdődött el egy koncepcióformálás, hogy ugye arról szólt a döntés, hogy teljesen vissza legyen bontva az épület, sőt, először az volt a dilemma, hogy egyáltalán le kell lebontani az épületet, hogy statikailag elég erőse ahhoz, hogy ne kelljen lebontani. Tehát ez volt az első mérföldkő, és erre készült egy statikai szakvélemény, meg különböző statikai vizsgálatok, és akkor azért térek ki erre is, mert ekkor is már így benne voltunk az ötletformálásban, és bár nyilván a statikai rész az nem a mi feladatunk volt, de a felmérés eredményeképpen az jött ki, hogy az épület szerkezete az elég erős ahhoz, hogy még akár egy 50 évet tudjon működni, tehát nem muszáj visszabontani. Ugye ez már önmagában egy nagy környezettudatos lépés, mert ugye az a sok üvegházhatású gáz, ami a itt levő betonban benne van már, azt ugye nem kell egyrészt lebontani, megsemmisíteni, és utána újból ugyanazt beletenni. Tehát már itt egy fenntarthatósági felújítási szempontból egy fontos mérföldkő történt.
Gondolom ez a szállítással is jár, ami szintén...
Hogyne. Tehát igen.
Környezetromboló.
Igen. Tehát idehozni azt a rengeteg betont, az önmag, tehát hogy nagyon sok járulékos része van. A másik kérdés pedig az volt, hogy legyen ez a felújítás valamilyen módon különleges, tehát ne egy tipikus felújítás legyen, hogy van egy szerkezet, bontsuk vissza, építsük újra, szép, hurrá, tök jó, és akkor ennyi. Tehát, hogy ez volt a kérdés, és ekkor kapcsolódtunk mi be, és akkor kezdtünk ötletelni azon, hogy lehetne ezt az épületfelújítást egyedivé tenni, és akkor ez az ötlet formálódott meg a tulajdonos részéről, meg nyilván ebben mi is próbáltunk így együtt gondolkozni, hogy legyen egy nagyon-nagyon energiatudatos felújítás, és ettől különleges tud lenni ez az épület. Már csak azért is, mert ez egy üveg palota tulajdonképpen, tehát tetőtől talpig üveg az egész, tehát itt különösen fontos egy energiatudatos, és különösen nagy kihívás egy energiatudatos fejlesztést megvalósítani, mert sokkal rosszabbak a rétegrendek, úgy attól, hogy ugye üvegfüggönyfal van.
Hát ez neked már abszolút szakmai kérdés, nekem meg egy olyan laikus észrevétel, hogy a környezet is meghatározta, hiszen a Gellért hegyen vagyunk, egy csodálatos zöld parkban, környezetben, ahol ilyen tényleg több száz éves gesztenyefák, platánfák között kellett mindezt megvalósítani, és az is egy szempont volt, hogyha lehet minél kevesebb fát elpusztítani itt az építkezés során.
Igen, igen, és majd erre kitérek egy kicsit később, hogy ez miért okozott különösen nagy kihívást. Mert ez abszolút belejátszik az épület gépészeti rendszerébe. De mindjárt kitérek rá, hogy miért. Tehát, hogy gyakorlatilag most már 4 éve, folyamatosan most már lassan 5 éve kellett jönnünk ide. Nagyon sok egyeztetés, felmérés, kooperációk. És hát a mai napig is jövünk, annak ellenére, hogy most már az egyetem az működik, tehát a kampusz már működik. Hivatalosan tavaly szeptember óta éles üzemben, de már előtte is, már a nyári időszakban is voltak, tehát elkezdték valamennyire használni az épületet. Úgyhogy most is van egy utókövetése. Tehát megvalósult a beruházás, elkészült egy nagyon energiatudatos fizikai épület, de ahhoz, hogy utána az élesben, a üzemszerű használatban is energiatudatosan tudjon működni, utána most elindult egy 1 éves utókövetési időszak, amiben folyamatosan monitorozzuk az épületnek a fogyasztását, és folyamatosan próbáljuk finom hangolni különböző évszak vagy időszakokban, tehát volt egy tavaszi, volt egy nyári, volt egy őszi, most egy téli mérésben vagyunk, és akkor a végén tavasszal gyakorlatilag lehet látni az teljes tanévnek, vagy a teljes évnek a működését.
Én azt szoktam olvasni az építészet történetben, hogy rendkívül meghatározó a kapcsolat egy beruházásnál, akár egy családi háznál, akár egy villánál, az építtető, tehát a tulajdonos, a megrendelő, és a tervező, illetve kivitelező között. Itt ti hogy éltétek meg, milyen volt ez a kapcsolat?
Hát ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés. Mondhatnám, hogy rátapintottál az egyik kulcsára az egésznek. A tulajdonosi oldalról ugye az egyetem alapítványa, a Corvinus alapítványa a tulajdonos. Rendkívül konstruktív és rendkívül pozitív hozzáállást tapasztaltunk, tehát ritka, mondhatnám, mintaszerű, ami azért is nagyon jó, mert kihozza az emberből a tudásának a legjobbját is. Tehát más úgy dolgozni, hogyha a megrendelő úgymond ellenséges, és léptányomon azt keresi, hogy hol kössen belénk. Igen, gyanakó, hát akkor nagyjából akkor meg is állt. De még utána is lehet az, hogy kötekedő, és akkor mindig azt keresi, hogy mit lehet belénk kötni mondjuk. Itt pont az ellenkezője volt, tehát egy nagyon támogató volt a hozzáállás, és maga az ötlet is nagyon támogatott volt. Tehát maga az, hogy itt egy energiatudatos felújítás legyen, az ő fejükbe született meg, és ők nagyon akarták ezt, és sőt, emelték a téteket menet közben, majd elmondom, hogy milyen lépések voltak.
Rendben, pont azt akartam kérdezni, mert hogy beszélgettünk, hogy kicsit körbejárunk, és hogy legyen egy kis helyszíni atmoszféra, de hát most itt ülünk bent a stúdióban, a kampusz stúdió helységében, de te javasoltad, hogy esetleg ott a napelemeket az udvarban nézzük meg. Szóval, hogy mi volt számodra a legnagyobb kihívás, amire már kicsit utaltál is az előbb, illetve mi az, amit a legjobban kedveltél ebben a beruházásban?
Igen. Hát a legnagyobb Kihívás, ez kicsit visszacsatol az előző kérdésedhez. Ugye most a megrendelőt elmondtam, de több szereplős, ugye voltak kivitelezők, voltak tervezők, és volt ráadásul rajtunk, vagy mellettünk egy osztrák mérnök csapat is, akik az energetikával foglalkoztak, ez a Schöberlund Pol GmbH nevű osztrák épületfizikai kutató, vagy épületfizikai tanácsadó cég. Ők szintén az épületenergetikai koncepcióján dolgoztak velünk együtt. Tehát gyakorlatilag egy ilyen négy szereplős a tulajdonos, mi, az osztrákok és a kivitelezők, illetve a tervezők, tehát egy öt szereplő. A kivitelezőkkel nem voltunk direktbe kapcsolatban, tehát mondjuk négy szereplős volt a történet. És onnan lehet megragadni, hogy amikor mi bekapcsolódtunk az energetikai koncepció kidolgozásába, ugye ez azt jelenti, hogy mi legyen az a műszaki tartalom, amitől energiatudatos lesz az épület. Ugye nekünk kellett először kidolgozni azt, hogy mitől lesz majd ez műszakilag energiatudatos, és nem csak kitalálni, hanem mögötte számításokkal alátámasztani. Tehát nekünk előre ki kellett számolni, hogy majd milyen energiafogyasztású lesz az épület, ha ez beépül, ha az beépül, ha az beépül. És akkor különböző változatok is voltak, tehát nem egyből a végeredményt találtuk ki, hanem megnéztük ilyen verzióba, olyan műszaki tartalmi verzióba, amolyanba, és akkor, amikor letisztult, hogy melyik a legszimpatikusabb, meg mivel mit lehet elérni, akkor jött ki egy végeredmény, hogy mi legyen az épületbe. És a legnagyobb, legnehezebb rész az a kihívásban a szempontjából az volt, hogy ugye volt az épületnek egy tervező csapata, akiknek a feladata volt, hogy az épületet megtervezzék. Mi meg megmondtuk, hogy de tessék ezt az energetikai csomagot beletervezni a tervekbe. És ebben azért sokszor volt érdekütközés. És ez egy konstruktív, tehát nem olyan értelemben mondom ezt, hogy ők ellenségesek lettek volna, hanem nekik volt egy elképzelésük, ami mondjuk építészetileg ütközött azzal az energetikai megoldással, amit mi akartunk.
Bocsánat, hogy itt egy pillanatra megállítalak, de éppen azt akartam kérdezni, hogy ma egy építésznél, egy tervezőnél nem teljesen evidens, hogy az energetikai az szinte a first rule, tehát hogy azt gondolná az ember, hogy mondjuk ma egyetemben, vagy bárhol, ahol építészetet tanulnak, ez az energetikai kérdés, ez már az első polc, a legfelső polcon van.
Hát én nem tudom, hogy pontosan mit tanítanak most a most végzett építészek. Nyilván ez egy fontos tantárgy, meg fontos szempont. A gyakorlatban azért azt látjuk, hogy a tervezőknek nem feltétlenül ugyanazok a szempontjaik, mint egy energetikusnak. Tehát a tervező más szemmel nézi, vagy más szemvően keresztül nézi.
Ez művészi szabadság problémája, vagy mi az?
Hát egy kicsit lehet, hogy az is. Alapvetően őket az motiválja, hogy nagyon szép, jó funkcionáló épületet tervezzenek, és ugye ráadásul itt a Gellért hegyen vagyunk, full panorámás épületbe. Tehát nekik az volt a szempont, hogy oktatásilag ugye nagyon sokat egyeztettek az egyetem oktatási stratégiai vezetőivel, meg csapatával. Ők azt nézték, hogy a funkciók és a szépség, az esztétikum, a panoráma, és ez nagyon jól sikerült is, tehát nagyon szép, nagyon színvonalas épület lett, de őnekük az energetika az sokszor keresztbe húzta az elképzeléseiket. Most egy-két példát mondva, a tetőteraszokra, ugye itt kétlapos tetős torony van, plusz közte egy lepény összekötő épület, ami szintén lapos tetős. Ők mondjuk a lapos tetős toronyra a kültéri fitness termet, meg ilyen parkot képzeltek el, ami nagyon jó ötlet építészetileg, de nekünk meg kellett felület, hogy a napelemeket is tudjuk valahova tenni. És akkor itt ez pont kijön, hogy milyen úgymond érdekellentétek lettek, és ez számos ilyen volt. Tehát nekünk azért sokat kellett egymást gyűrni és birkózni, hogy akkor azért az energetika az olyan szerepet kapjon, ami kellett ahhoz, hogy ilyen eredmény szülessen, és ez nekik nem mindig illeszkedett az ő ötleteikbe, mert úgymond elcsonyította, tehát a napelem az nem feltétlen szép, tehát elcsúnyítja egy kicsit, elfoglal helyet, oda ők nyilván sokkal kellemesebb dolgokat ki tudtak volna találni.
Attraktívabb témát képzettek, de egyébként tényleg csak a hozzá nem értés beszél belőlem, hogy azért a technológiák fejlődnek. Lehet, hogy majd egyszer eljön az az idő, amikor nem így kell a napelemek elhelyezését megoldani, hanem más módon is lehet.
Hát persze, de most egyelőre nem tartunk még ott. Tehát, volt ilyen ötlet egyébként, hogy homlokzati üvegbe épített napelemen is gondolkoztunk, az osztrákok például ezt javasolták, de akkor Magyarországon ez nem volt engedélyezve, mégis nem, ebbe például nem tudtunk gondolkozni, ha jól emlékszem. Tehát voltak ilyen ütközési pontok, és ez nem egy kis könnyű feladat volt, tehát ez hónapokon keresztül, tehát legalább egy 4 hónapos folyamatos kooperáció volt a tervezők, mi, az osztrákok és a tulajdonos, amire kialakult az a műszaki tartalom, ami már az építész tervezői csapatnak is úgymond átment, és azt mondták, hogy jó, oké, akkor ezzel együtt is tudunk élni, és hogy ezzel együtt tudunk élni, és akkor ki tudjuk úgy alakítani az egyéb funkciókat, hogy ez nem sérti túlságosan a mi esztétikai.
Na jó, hát győztétek egymást, gondolom, ez minden ilyen folyamatnál előfordul, meg így zajlik, meg lehet, hogy még így ebből. Tehát akkor itt, ahogy azt mondod, viszonylag egyszerűbb volt.
Hát olyan közepes inkább, de nem, tehát hogy nem konstruktív volt, de azért úgy kellett azért birkózni.
És akkor a másik, amit már az előbb említettél, kihívás, hogy itt a zöld környezetre is tekintettel kellett lenni.
Igen, tehát ugye egy nagyon szép ősfás parkban valósult meg a fejlesztés. De hogy ezt talán megértsük, lehet, hogy akkor egy kicsit összefoglalnám a műszaki tartalmát, meg az egésznek a folyamatát, hogy honnan indult. Tehát ahogy mondtam az előbb, számoltunk többféle változatot, hogy miket lehetne csinálni, és minek milyen energetikai eredménye születne. Ez volt a nulladik lépés. Utána az egyetem tulajdonosa ezt megfejelte azzal, és itt jönnek az osztrákok a képbe, hogy ők megismerték ezt az osztrák céget, akik Ausztriában, Bécsben egy kicsit hasonló típusú főiskolai épületnél megvalósítottak már egy nulla energiás, vagy energiapluszosnak nevezték ők, egy energiapluszos épületet, és ez annyira megtetszett az egyetem tulajdonosának, az alapítványnak, vezetésének, hogy ők azt tűzték ki célul legelőször, hogy ez egy energiapluszos épület legyen a végén. Ugye ez azt jelenti, hogy több energiát állítunk elő itt a on-site, tehát itt a kampuszon, mint amit maga vételezünk a hálózatból. Na most ezt egy ilyen épületnél megvalósítani, ez egy nagyon-nagyon ambiciózus célnak látszott, mert ugye, ahogy mondtam, üveg az egész, meg vasbeton, vagy részben acél, illetve beton. És akkor ezen kezdtek el először az osztrákok dolgozni, meg velük együtt mi, hogy ez hogy tud kijönni, hogy energiapluszos legyen, és el is készült ez a koncepció, tehát meg kidolgoztuk azt, hogy lehet energiapluszos, de ebbe például az jött ki, hogy 50%-os üvegfelületi arányt kellene megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a külső homlokzatnak csak a fele lehetett volna üveg, a fele meg fal. Tehát gyakorlatilag fel kellett volna falazni belül ezt a panorámás, teljesen áttetsző szellős üveg. Na hát ez a tervezőknél ez teljesen kiverte a biztosítékot, tehát és ez joggal.
Mert el kellett tehát, engedni hogy ezt az energiapluszost.
Erre mi is azt mondtuk, hogy tehát nem minden áron. Tehát, és erre a tulajdonos is azt mondta, hogy oké, de akkor eddig tartott az energiapluszos ötlet, tehát azt azért nem akarjuk, hogy egy ilyen épületet felfalazunk felébe. Most nyilván a födém szint is beleszámít, vagy a födém rész vastagság is. És akkor az lett, hogy oké, az energiaplusz azt elengedik, de azért emellett nyilván hozzuk ki a legjobbat, amit lehet. És akkor elindult az, hogy azért azt megnéztük, hogy hol lehetne úgy belső parapetfalakat belülről, tehát hogy kívül nem látszik, megmarad az üveg, függönyfal jelleg, de belül fel van parapetfalakkal az ablakok előtt falazva, hogy hol lehetne ezt úgy megvalósítani, ahol ez nem sérti se az esztétikát, se semmit. És hát ugye az egyik épületünk az kollégium, ott például ez kiválóan, sőt ott még előnyös is, tehát kollégiumban fölösleges teljesen üveg, mert aztán meg újságpapírral fogják kitapétázni, hogy ne lássanak be. De tényleg, tehát hogy ez tapasztalat. És akkor ott például az lett, hogy akkor ott lehetnek parapetfalak, meg bizonyos oktatási terekbe, amik nem olyan illusztris, nem ilyen nagyon látványos terek. Ott, ha körbejársz, akkor látod, hogy vannak, ahol te régebben nem volt, tehát régebben teljesen plafont, ahol földénig üveg volt. Most vannak parapetfalak, ez nagyon sokat javított az épület rétegrendjén. Tehát a hőtechnikai paramétereken, hogy az üvegnek sokkal rosszabb az ellenállása hőtechnikailag.
Egyébként tényleg jártak itt azok a kollégák, akik itt dolgoztak az előző ciklusaiban, életciklusaiban az épületnek, és nagyon szerették a helyet, meg mindent, csak hát szó szerint azt mondták, hogy nyáron megsültek, télen megfagytak. Tehát röviden így foglalták össze az hát életérzésüket.
Pontosan, mert az üveg az ilyen. Tehát az nagyon nehéz, ugye napsugára átengedi. Úgyhogy hogy ezért kellett rétegrendi feljavítás, a lapos tetőkre kerültek elég jó pír hőszigetelések, ezek a legdrágább és a legjobb minőségű, amit viszonylag szűk rétegrendben meg lehet csinálni. A gépészet igazából a legizgalmasabb szerintem itt, mert...
Ami fönn található.
Az sok helyen található.
Vagy sok helyen. Én csak fönn jártam.
És itt jön be majd a park kérdés, hogy ugye ahhoz, hogy az energiapusztos modell kijöjjön eredeti cél szerint, legalábbis ahhoz megvizsgáltuk azt, hogy lehet-e, nyilván a hőszivattyú az adott volt, hogy nyilván tehát egy energiapusztos épületben nem lehet csak gázkazánba gondolkozni. Tehát a hőszivattyú az adott volt a labból, de azt is megvizsgáltuk, hogy lehet-e talajszondás hőszivattyús rendszert telepíteni. Ugye ez azt jelenti, hogy a kertben le kell fúrni 120 méter mélyre szondákat, és ez itt nem volt egyértelmű, hogy lehet-e, mert Gellért hegyen vagyunk, tehát eleve itt lehet sziklás, mindenféle bonyodalom, ráadásul metróvédelmi övezetet érint a terület, tehát ahhoz, hogy kiderüljön, hogy lehet-e talajszondás hőszivattyús rendszert telepíteni, ahhoz minimum kellett egy próbafúrás. A próbafúráshoz kellett a metrótól engedélyt kérni, hogy nehogy belefúrjunk valami olyan alagútba, ahol nem tudom, éppen egy metró megy, vagy valamilyen terület, ami zavarja őket. Az engedélyt megadták, meg volt a próbafúrás alapján készült egy külön megvalósíthatósági tanulmány csak arra, hogy lehetett a szondás hőszivattyús rendszert csinálni, mik a hőfokok méterenként, milyenek a talaj minták méterenként, stb. És akkor ez egy önmagában egy, nem tudom, volt, vagy 80 oldalas tanulmány, ami kimutatta, hogy lehet. Ez nagyon jó hír volt, mert akkor ebbe tudtunk gondolkozni, de ez azt jelentette, hogy ők csináltak erre egy méretezést, hogy 84 szondát lehet elhelyezni a kertben. Tehát ebben a parkban 84 120 méteres szonda van lefúrva a fák között, a 100 éves fák között, tehát mindenfelé össze-vissza.
Na hát ez a kihívás.
Igen, tehát hogy ezt logisztikailag a kivitelezőnek lemenedzselni, hogy akkor oda olyan gépekkel hogy tud bemenni, ne sérüljenek, ne kelljen kivágni. Tehát ez nem volt könnyű. Viszont így, hogy ezt be tudtuk tervezni, és kiderült, hogy működik, így sokkal-sokkal jobb hatásfokú hőszivattyús rendszer tudtunk betervezni, mint hogyha csak sima levegős hőszivattyút terveztünk volna. És ez önmagában egy kb. 6, most nem részt pontos adatokat, mert nem fárasztom a hallgatókat ezzel, de kb. Egy 600 kW hűtő-fűtő teljesítményt képes ez a 84 szonda, illetve melegvíz előállításra alkalmas. Ez most jelenleg egyébként az eddigi épület használatban kiderült, hogy elvitte nagyjából az egész épületet önmagában a talajszondás hőszivattyús rendszer. De ugye még nem volt fúra használva az épület, ezért amikor a számítások készültek, akkor azért az jött ki, hogy ez önmagában nem lesz elég, tehát kellett kiegészíteni a levegős hőszivattyús rendszerrel. Tehát gyakorlatilag kétféle hőszivattyús rendszer van az épületben, egy talajszondás,
meg
a levegős hőszivattyú. A szondás az fűteni is tud, hűteni is tud, és használati melegvizet is tud előállítani. A levegős hőszivattyú az meg az is tudna fűteni is, de az alapvetően a hűtési plusz igény miatt lett betervezve, tehát elsősorban hűtésre van kitalálva legalábbis, de tudna fűteni is, hogyha kell. Az azért jó, mert ha véletlen meghibásodik mondjuk valami a talajszondás rendszerben, akkor mellette tudunk levegős hőszivattyúval is fűteni. És emellett vannak még gázkazánok is egyébként, ami elsősorban tartalék miatt lett beépítve. Tehát gyakorlatilag háromféle fűtési módunk van, talajszondás, levegős hőszivattyú és gázkazánok. A gázkazán nyilván tud melegvizet is előállítani, és lehetnek olyan, ugye nem tudjuk kiszámítani az energiaárakat, lehetnek olyan időszakok, amikor később lehet, hogy olcsóbb lesz gázzal előállítani a melegvizet, mint árammal, vagy fordítva, és ez jó optimalizálási lehetőséget ad az épület üzemeltetésben a későbbiekben, hogy többféle verzióval.
Az biztos, hogy ez az, hogy itt diverzifikált megoldások szülessenek, az nagyon fontos. Hát erről szólt most így a világ, hogy pontosan nem tudjuk, mindenre kell számítani. De hogy mennyire komplex volt a folyamat, azt ebből a kis összefoglalótból már megértettük. Nyilván nem tudunk ennél mélyebben műszaki tartalmakba belemenni, de az nagyon érdekel, hogy például te tanultál-e valamit, most itt kooperáltatok az osztrák kollégákkal, tehát hogy ez a tudás, ez egy speciális tudás, amit külföldről kell behozni, vagy ti már ezeket tudtátok, szóval neked volt-e valami új ebben az egész folyamatban?
Hát nem volt olyan speciális tudás, amit itt ne tudnánk Magyarországon, vagy ilyesmi. Inkább az volt az érdekes, hogy ők azért egy ilyet megvalósítottak már valahol.
Tehát volt azért, tapasztalat.
Igen, és azért neki mertek fogni, hogy egy ilyenbe gondolkozzanak. Magyarországon egy ilyen középület felújításban azért ilyen célt nem nagyon tűzött ki még senki, hogy egy nulla energiás, vagy energiapluszos épület legyen. De még nem csak középületben sem, tehát hogy a középületben meg főleg nem. És mivel ők csináltak egy ilyet, ezért ők tudták, hogy kell ezt megragadni, és ilyen értelemben volt egy módszertanuk már, egy know-how-juk, amit... De ez nem azt jelenti, hogy ebben valami olyan speciális mérnöki tudás volt, amit mi, vagy akár más magyar energetikusok ne tudtak volna kiszámolni, vagy akár kitalálni. Inkább csak az, hogy szerintem a jó gyakorlatokat érdemes megosztani, mert egy inspirációt, meg egy könnyebb elindulást eredményez. De az viszont fontos volt, hogy magyar oldalról is legyenek benne, vagy legyünk benne, ilyen esetben mi, hogy amiket ők kitaláltak, az nem feltétlen volt magyar környezetben minden megvalósítható. Ugye mondtam ezt a homokzatiba épített napelemet, stb. Tehát ők nem ismerték magyar szabályozást, nem ismerték a magyar szabványokat. Tehát meg amiket ők kiszámoltak, azt nekünk a magyar szabvány szerint is ki kellett számolni. Hogy az például a magyar épülettanúsítási rendszerben micsoda.
Össze kellett fésülni a két tudást és két gyakorlatot. És azt hiszem, hogy az ilyen jellegű energiatudatosságnál nagyon fontos aztán az üzemeltetés is. Tehát, hogy arra például gondoltatok-e, vagy van-e, hogy van ez a gyakorlatban, hogy ilyenkor egy edukáció is kell az üzemeltetők részére?
Nagyon is jó kérdés, és abszolút szerintem ez egy jövőbe mutató kérdés is, mert sok esetben az van, hogy ugye megépül egy épület valamilyen energetikai vagy műszaki paraméterekkel, tudással, és arra van egy mondjuk egy, hogy milyen nagyobb épületekről beszélünk most, arra van egy épületfelügyelet, egy épületautomatikai rendszer, amit úgy általában a kivitelezők, most lehet, hogy csúnyán fogalmazok, ilyen kötelező rossznak, vagy kötelező muszájnak tekintenek, mert hogy pénzbe kerül, bonyolult, mindig speciális szakértőket kell behozni, és akkor megpróbálják lenyomni, hogy minél olcsóbban valaki jöjjön, és akkor ugye valamit beépítenek. Ami aztán vagy jól működik, vagy nem, valahogy utána még egy évig kínlódnak vele, próbálják csiszolgatni, hogy jól vezéreljen, aztán van olyan is hallottunk, hogy le kell egy év után cserélni, már mégse volt jó. De ha tegyük fel, hogy jó, tehát hogy jó az épületfelügyeleti rendszer, itt egyébként szerintem jó, alapból az még nem azt jelenti, hogy energetikailag is végig van gondolva. Tehát hogy az épület automatikai rendszer az azt csinálja, hogy vezérli a különböző fűtő, hűtő, világítás, megújuló energiás rendszereket, kapcsolgatja a légkezelőket, és ennyi. De az egy fizikai vezérlés, tehát ő gondoskodik arról, hogy a megfelelő időbe bekapcsoljon. Ez a kazán, az a kazán, ez a ventilátor, amaz, stb. De ez ugye, ebben nincs energetikai tudás, vagy nincs benne energetikai beállítás. Ez mindig így van, tehát nyilván valami alapbeállítást megpróbálnak, de az épületfelügyeletes cégek azok nem energetikai mérnökök, nem energetikusok. Tehát ők ahhoz értenek, hogy szabályozni tudják, le tudják programozni a dolgokat, de hogy mit programozzanak le energetikailag, azon nem tudnak gondolkodni nagyon, mert hogy nem energetikusok. És ezért itt mi javasoltuk, hogy egy éves időszakban mérjük a épületnek az energiafogyasztási adatait, és ez alapján az épületfelügyeleti rendszert különböző évszakokra specializáltan energiahatékonyan állítsuk be. hogy mivel érdemes éppen akkor fűteni, mivel érdemes hűteni, mivel érdemes a melegvizet csinálni, mennyi légcsere legyen. És ebben még nagyon sok távlati, tehát itt még egyébként nagyon sok jövőbeli lehetőség is van.
További finom hangolások mindig.
Igen, de ez, ha megtörténik, akkor a lehető legjobban be lehet legalábbis állítani a jelenlegi rendszerünket.
Hogy mi az optimális akkor éppen.
Igen, és ez ebben nagyon nagy megtakarítási potenciál van, tehát ha ez viszont elmarad, akkor úgymond hiába van egy nagyon jó fizikailag, egy nagyon jó épületünk, ha az nem jól van használva, akkor rengeteg energiát dobhatunk ki.
De tulajdonképpen akkor most ezt azt mondtad, hogy egy egyszerű, régen ugye úgy hívták, hogy gondnokság, vagy most felügyelet, vagy
épületüzemeltetés,
tehát hogy igazából nekik valami, tényleg valami, ha nem is egy energetikai szakmérnök képzésre van szükségük, tehát egy ilyen minimális edukációra mégiscsak szükségük van ahhoz, hogy ezeket az általatok javasolt változásokat, vagy optimalizációkat ők tudják aztán a gyakorlatban is működtetni.
Hát nem is annyira minimális, hanem itt azért egy komoly sok-sok egyeztetés, meg folyamatos heteken, hónapokon keresztül együtt gondolkodás, komoly tanulmányok, ahol ki van sok-sok több tíz oldalon dolgozva, hogy mit, hogy állítsanak be, mit, milyen hőfokra, stb. Tehát, hogy ez azért ez egy komoly szakmai munka. És ez azért kell, hogy egy éves minimum legyen, mert ez nem lehet csak úgy egy hét alatt így beállítani, meg elmagyarázni, meg nekik is ezt átvenni.
És még amit én az átadáskor hallottam, hogy itt a környékbeli lakók nehezményezték, hogy valami hangos volt, most nem tudom pontosan, hogy mi. Tudsz erről valamit, meg hogy ennek a korrekciója hogy áll?
Hát a levegős hőszivattyúnak a kültéri egységére panaszkodtak, úgy tudom, hogy hangos. Hát az, hogy most hogy áll, azt tudom, hogy elindult egy ilyen felülvizsgálat, meg lehet, hogy van garanciális javítás is, azt nem tudom sajnos, hogy most hogy áll. Ugye mivel a talajszondás hőszivattyús rendszere eddig nagyjából elbírta az egész épületet, azért azt csinálták leginkább, hogy ezt nem nagyon
arra
használták.
Nem is volt szükség, mert hiszen a másikkal működött.
És jó. A talajszondának még nincs hangja, kültéri hangja, tehát hogy ez azért is előnyös egyébként, nem csak azért, mert hatékonyabb. Hogy most igaz-e, hogy tényleg túl hangos, vagy túllépi a határértéket, vagy nem, ezt a vizsgálatot nem tudom, hogy mi lett az eredménye.
Sokszor azért szubjektív érzületek ezek.
Persze, meg hogy most akkor tényleg mit építettek be, milyen típus, tehát ugye ez már nem ami, tehát mi azt írtuk el, hogy levegős hőszivattyú az kell, de az, hogy az most milyen típusú gépet vettek, annak mennyi a decibele, mit terveztek bele, az már utána a tervezés és a kivitelezési szakaszban volt. Tehát nem tudom, vagy igaz, vagy nem, de hát ez is múlhat azon, hogy melyik napszakba használják, tehát ezen lehet azért finom hangolni, hogy például ezért is úgy van többféle, mert mondjuk az esti órákban, amikor amúgy sincs nagy energiaigény, akkor azt például ki lehet kapcsolni, be lehet helyette kapcsolni a talajszondásat. Uh-huh. Napközben, amikor amúgy is nagyobb a zaj, már autóforgalom, stb., akkor meg jobban. Tehát én szerintem ezzel lehet, hogy meg lehet oldani, ha egyáltalán igaz, hogy
és arra nem válaszoltál, hogy mi volt a legpozitívabb, vagy számodra legkedvesebb rész ennek az egész projektnek?
Hát azért alapvetően az egész az volt, inspiráló volt, meg izgalmas, de ha a legkellemesebbet ki kellene emelni, akkor inkább az utólag látom úgy, hogy legkellemesebb, hogy amikor mi ezen elkezdtünk dolgozni, és dolgoztunk rajta azért különböző szünetekkel, nagyjából egy másfél éves periódusban valamennyit mindig, meg ugye most is dolgozunk rajta, akkor mi abszolút nem gondolkoztunk ilyenen, hogy most ezt valakit majd érdekelni fogja el, meg persze gondolkoztunk, hogy jót csináljunk, de hogy most itt majd ilyeneken nem gondolkoztunk, hogy most valami díjat kap esetleg, vagy meg se fordult a fejünkbe, tehát nem is jutott eszünkbe ilyen, hogy most ennek nem tudom, hogy lesz valamilyen nagy hírértéke, vagy egyszerűen csak az volt előttünk, hogy ezt szeretnénk minél jobban megcsinálni. És akkor ezen napi szinten fáradtságos munkával küzdöttünk, ameddig tartott, és akkor egyszer csak lett valami, utána mi befejeztük a munkát, átadtuk tervezőknek, meg kivitelezőknek, és akkor most a végén meg nagyon jó érzés látni, hogy másokat mennyire érdekel ez. Tehát gyakorlatilag két aranyérmet nyert el az idén, vagy hát tavaly. Azóta voltunk Berlinben egy EU-s szintű nemzetközi konferencián, ahol a fenntartható középület felújításról szólt a téma, és itt EU-s szintű, tehát több országból voltak résztvevők, Európai Bizottság energetikai részlegéről, meg mindenhonnan, német minisztériumból, németországi minisztériumból, és ezen a konferencián három mintaprojektet válogattak be az egész EU-ból, egy franciát, egy spanyolt, és minket megtaláltak, és minket meg magyar oldalról. És
hát gratulálok!
Köszönöm. Tehát még oda is eljutott a híre, tehát Berlinben én voltam erről előadást tartani, erről a fejlesztésről, és ott is úgy éreztük, hogy meg úgy, ezek voltak a visszajelzések, hogy kimagaslóan ez a projekt, tehát hogy kimagaslott a többihez képest, tehát hogy izgalmas, tehát még Németországban is jó mintát tudtunk mutatni ezzel, és sőt, ugye volt egy, ez viszont már itt volt a kampuszon, van egy ilyen Renovate Europe Day nevű Európai Uniós intézmény, ami elsősorban a középületek vagy épületek, de leginkább középületek felújítására fókuszál, és minden évben megrendeznek egy Renovate Europe napot az Európai Unióban valahol, és mindig abban az országban szokták nevezni, aki éppen a soros elnökséget látja el, és ez most volt szintén idén, szeptemberben volt ez is, ha jól emlékszem, vagy október, mindegy, vagy tavaly, bocsánat, mindig idén voltok, mert most már átjöttünk az új évbe, de tehát tavaly, és ezt a rendezvényt, ezt az EU-s szakmai konferenciát, ezt szintén a Gellért kampuszon tartották, ez egy 200 akárhány fős rendezvény volt, angolul ment az egész, csomó mindenhonnan jöttek, egyetemisták külföldről, és erre is én beszéltem, tehát összehaverkodtunk ezzel, mert akkor tartottunk szakmai bejárást a konferencia látogatóknak, és akkor az egész konferenciának az elnöke, Adrian Joyce, ő is részt vett a bejáráson, és így összehaverkodtunk, és mondta, hogy hát ő elé több magyar épületet tártak elé, hogy mik lehetnének a lehetséges helyszínek erre a konferenciára, és azt mondta, hogy ez messze kimagaslott. És amikor ezt meglátta, akkor már nem is volt neki kérdés, hogy hol legyen. Tehát még ezt is itt tartották, tehát elég nagy duranás lett így a végén, sokakat érdekel és izgalom. És amikor ezen a konferencián itt voltak, ugye mi is eljöttünk, és ott ültünk így a közönségbe, és akkor ott az előadók, tehát neves milyen, Gyelasics Radován, Erste Bank vezérigazgató, meg tehát komoly emberek voltak előadók, meg panelbeszélgetésben résztvevők. És akkor mindenki úgy hivatkozott itt a kampuszra, hogy ilyen magától értetődő, hogy hát igen, ez a kivétel, ez a különleges, ez az, ami... És olyan fura volt ott így ülni, és akkor ezt hogy nem számítottunk erre.
Ez nagy szakmai siker, tényleg. És ennek akkor nemzetközi visszhangja tök szuper, de ez jelenti azt, hogy mint referencia, akkor itt Magyarországon több ilyen megrendelésetek is lesz, vagy elindult ez már?
Hát ugye sok ilyen projekt azért nincs Magyarországon, de ilyen léptékű fejlett, tehát ez egy 16 milliárdos beruházás volt. Azért ebből nem sok van, tehát nyilván ilyen típusú projektet nem, azóta nem generált az elmúlt fél évben vagy egy évben.
Lajsz Ágoston, a Planet Energy Kft. Alapító tulajdonosa, a díjnyertes Gellért Campus energetikai tervezője volt a vendégünk. Fél óra. Fenntartható? A zöld mellett a fenntarthatóság témájának sokféle színét, oldalát, hangját mutattuk meg a Corvinus Egyetemi Könyvtár podcast sorozatában. Sipos Júliát hallották.